Képzeljünk el most egy harcot, ahol katonák harcolnak egymással, és erről a harcról beszélgessünk, hogy amikor van egy harc, akkor ki a nyertes, ki fog nyerni. Okay. De most egy igazi harcol, ahol katonák kardoznak egymással, ki fog nyerni?
Aki erősebb?
Igen, aki erősebb. És mitől függ az, hogy nyer mondjuk egy csapat, vagy egy hadsereg? Többen vannak, igen, nagyon jó.
Bizalomba.
Valami speciális eszközeik is vannak, hogy ezekről, hogy gondolkozzatok, hogy mi az, ami az erejüket megnöveli?
Kis többen voltak.
Igen, de mondjuk mi van a kezükben?
Kar. Dárda.
Dárda. Igen. És mivel védekezik, hogyha
kar.
Nagyon jó. Akkor sikerült el is képzelni. Akkor...
Köszönjük a tízés.
Tehát így nézett, egy római katonát képzeljétek el. Most azért egy római katonát hoztam, mert a kezemben van egy biblia, és tehát, hogy a kezemben van ez a biblia, és az Új Szövetségben sok levelet egy Pál apostol nevű ember írt, és ő nagyon sok szemléltető eszközt használt, írt le a Bibliában, amivel a mi hitünket is itt párhuzamba állította, hogy mi is egy harcban állunk, az az igazság itt a Földön, és mi igazából nem kardokkal, nem igazi kardokkal harcolunk, hanem például minket is érhetnek nehéz helyzetek. Például már erről majd még beszélünk, de nézzük meg először, hogy milyen speciális öltözete volt ennek a katonának.
Páncélja.
Igen.
Sisakja.
Hát volt pár eszköze, mondjuk most itt egy katonát fel is tudunk szerelni. A lábára mit tegyünk?
Sarú.
Igen, ez egy sarú. Tehát ez egy sarú. Akkor mondjuk ez a második eszköz, ez egy tőrnak a tokja, tehát tőr az valami éles.
Nem, egy kard.
Igen, a tartója, mint egy kard, igen. Ez ide való. Be kellett beletenni ezt a tőrt.
Ez a sisak.
Ez a sisak.
De a kard!
Fehére. Igen, akkor haladjunk sorba a sisakot a fehére, ez pedig egy öv.
Ide a testére.
Akkor ezt tegyük ide a derekára. Akkor nézzük, hát a pajzs már a kezünkben van. Itt pedig egy kard. Igen, akkor ezt a kardot hova tegyem?
A táskára.
De jó lesz, jó. Akkor ez pedig egy,
a
vállért, ezt ide, de ez micsoda, ez egy haspáncél, akkor ezt pedig tegyük ide.
Ez mellért.
Egy a másik sarú akkor a lábára, igen, és ez pedig egy tőr, akkor ezt beleteszük a tokba, ide, ez pedig mellért, igen, a mellért. Ide. És sikerült felöltöztetnünk a katonát. Na ez a Pál apostol pont ebben az időszakban élt, amikor ezek a római katonák harcoltak, és
hódították az egész világot.
És meghódították az egész világot, ők voltak a föld urai, és pontosan itt számára biztos nagyon sok ilyen katonát látott. És szeretem írni a Bibliában erről, hogy nekünk, mint katonáknak, hívő katonáknak, mert nem ilyen harcolnak, igen. Hogy mibe kell felöltözni, igen.
Harcolni.
Olvasok akkor egy picit a Bibliából. Vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, mindent legyőzve megállhassatok. Övezzétek a derekatokat fel igaz lelkűséggel. Öltsétek fel az igazság páncélját. Kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való sarut. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amelyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Akkor nézzük meg még egyszer, hogy miket is kellene nekünk fölvenni, hogy ugye mi is harcban állunk, ahogy mondtam, mert gondoljátok olyan helyzet, de ez az, ki ellen? Hát van egy gonosz, aki nem akarja, hogy neked jó legyen, egy gonosz sátán. Hatalom, igen, a sátán, és ez a jó és a rossz hatalom állandóan harcban áll egymással. És mondjuk, hogyha azt mondja mondjuk valaki nekünk, hogy nem vagy a barátom, vagy nem játszom veled, vagy vagy esetleg valami csúnyát mondunk, ami nem igaz, ez nekünk rosszul esik. És ilyenkor tudjuk, hogy ez a gonosz az, aki nem akarja, hogy nekünk jó legyen, és ő támad ránk, és hát nem mindegy, hogy hogyan reagálunk ilyenkor. Jó, lerőzöld, jó. Nem mindegy, hogy hogyan reagálunk ezekre a támadásokra. Ezért szükséges, hogy felvegyük ezeket a fegyvereket, méghozzá a legfőbb fegyver, a kard, az a Biblia szerint az Isten beszéde. Tehát a Biblia nagyon-nagyon sok tanácsot ad nekünk, és majd ha tudtok olvasni, akkor ez segít abban, hogy ellen tudjunk állni az ilyen támadásoknak, és jól tudjunk reagálni, hogy a rossz szóval nem rossz szót mondjunk vissza, vagy amikor azt mondják, hogy eltörtem egy poharat, és első reakcióm, hogy hazudni akarok, akkor jön a lelkiismeretem, hogy hát ne hazudj. Tehát, hogy ez mind Isten készíteti bennünk. Tehát az igaz lelkűség, hogy legyünk igazak, a páncél, igazság, járjunk igazságban, Jézusban. Aztán a sarú az pedig legfőképpen arra azt jelzi, hogy vigyük el ezt a jó hírt, hogy Isten szeret bennünket, vigyük el más embereknek is. És a sisak, az pedig az üdvösség, hogy higgyük el, hogy Isten egy jó világot ad nekünk, és hogy bízunk benne, és a pajzs pedig a hit, a legnagyobb szinte a pajzs, a hitünk legyen mindig a legerősebb. Próbáljátok ti is ezeket a lelki fegyvereket felvenni, és hogy Jézus segítségével tudjunk mi is jók lenni. Ezt kívánom mindannyiunknak, és hívjunk ő benne. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves gyülekezet, a mai napon egy kicsit másként tartanánk az Isten tiszteletet. Péter apostol a pünkösdi beszédében azt mondta a népnek, hogy amit ő most hirdet, az Joel próféta könyvének a beteljesedése. Ugye a Szentlélek kiárasztása, és ugye azt írja, hogy lészen az utolsó napokban Joel prófétánál megmondatott. Joel próféta könyvét tekintenénk át nagy vonalakban. És szeretném házi feladatként adni, hogy olvassátok el többször, és figyeljétek meg, hogy hány új szövetségi idézet jelenik meg Joel próféta könyvéből akár jelenések könyvében, akár bárhol máshol az új szövetségben. Tehát ez lenne a házi feladat, hogy milyen összefüggés van Joel könyve és az új szövetség között. Joel próféta, hát mi annak idején úgy tanultuk, hogy vagy 830 körül, vagy 620 körül élt. Majd mindjárt nézzünk egy támpontot magából a Joel könyvéből, hogy mi az, ami viszont egy adott időpontra, eseményre vonatkozik. Keressük is ki Joel könyvét, és olvassuk először az első 12 verset. Az Úrnak ígéje, mely lőn Joelhez, a Petuel fiához. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg a földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő. Amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár. Amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Serkenjetek fel, részegek, és sírjatok, és jajgassatok, mint ti borivók a mustért, mert elvétetett az a ti szátoktól. Mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan. Fogai, mint az oroszlán fogai, agyarai, mint a nőstény oroszláné. Pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjel hányta, fehérlenek annak ágai. Keselyeg, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Kifogyott az étel és italáldozat az Úrnak házából, gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld, mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a must, kiapadt az olaj. Szégyenüljetek meg ti szántóvetők, jajgassatok szőlőművesek a búzáért, árpáért, mert elveszett a mező aratása. Elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datójafa és az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiaszott. Bizony kiszáradott az öröm az emberek közül. Egy nagyon súlyos leírás. Milyen támpontot találunk, ami jelzi, hogy milyen korszakra vonatkozott ez a leírás? Ha valaki rájött, mondjátok nyugodtan, hogy mi az, amiből következtethetünk, hogy mikor, milyen időszakra szólt az üzenet elsődlegesen. Amíg így még gondolkoztok, azt szeretném mondani, hogy Joel próféta könyve többszörösen beteljesedő. Szoktuk azt mondani, hogy kettős profécia, de ez hármas inkább, mint kettős profécia. Mert vonatkozott egy akkori időre, ugye mindenképpen vonatkozott a pünkösdi eseményekre, ugye Jézus mennybe menetele után, és majd látjuk, hogy vonatkozik a végső eseményekre is. Tehát lesznek majd, amik csak egyik másik eseményre vonatkoznak, de a tanulság, a törvényszerűség azonos, és ezért tud többszörösen megjelenő profétikus leírás lenni, mert a törvényszerűségek azonosak a lelki hanyatlásban is, a föld pusztulását illetően is, és a lelki felemelkedés, az isteni segítség és az isteni támogatás az isteni megoldás területén is. Valaki rájött, hogy szilárd?
A hatodik vers, hogy mert egy nép jött fel az én földemre, erős és megszámlálhatatlan. Fogai, mint az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nőstény oroszláné. Tehát itt mondjuk ez egy jelkép talán arra, hogy talán a babilónia.
Igen, köszönöm szépen. A babiloni birodalom harcára vonatkozik elsődlegesen. Hogy ha ebből a lelki mélységből meg nem tér a zsidó nép, akkor Isten megengedi, hogy a babiloniaiak elfoglalják Palesztinát, ugye Júda földjét, Jeruzsálemet. Az oroszlán mindenképpen Babilon jelképe. És ez alapján tudjuk beazonosítani, hogy Joel, mert ugye nincs idői meghatározás, mindenképpen a babiloni fogság előtt íródott, hogy ez felhívás és figyelmeztetés legyen, hogy mi a megoldás. Ugye nem részleteznénk, otthon nyugodtan lehet gondolkodni majd rajta, mert akkor nem érünk, lehet, hogy itt se érünk a végére, csak valahol abba hagyjuk. De azt mondja, hogy pusztulás van fizikailag is, mert megvonatott az áldás. Isten sokszor így figyelmezteti az emberiséget arra, hogy nincs igazi, mély kapcsolat Isten és az ember között. De ugyanígy a lelki is megvonatik, mert azzal feje, vagy azzal kezdi, hogy sírjatok, hogy szükség van arra, hogy gyászoljanak a papok, az úr szolgái, mert kifogyott az étel és ital áldozat az úr házából. Ugye azért jött a babiloni fogság, mert bálványimádokká lettek, és a templomot is megszentségtelenítették. És aztán azzal fejezi be, hogy a gabona, a must, az olaj, minek a jelképe a gabona, kinek a jelképe? A gabona Krisztusnak, illetve az igének a jelképe, a must, az áldozatnak, Krisztus vérének, az áldozatnak a jelképe, az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Tehát nem csak a fizikai, hanem a lelki oldal is ott van üzenetként, hogy nincs meg az, aminek meg kellett volna lenni. Nincs az a lelki magasság. És azzal fejezi be ezt a gondolatot, hogy kiszáradott az öröm az emberek közül. Olyan döbbenetes, hogy ezt fogalmazza meg. Az öröm minek a gyümölcse? Kinek a gyümölcse? A lélek gyümölcse, szeretet, öröm. Ugye, ha nincs öröm, akkor szeretet sincs, mert a szeretetnek a felbontása a lelki gyümölcsök, az öröm, béke és a többiek. Tehát egy nagyon mély pontot említ. A Biblia megfogalmazza több helyen, hogy Jézus eljövetele előtt is egy mély pont volt, illetve Krisztus második eljövetele előtt is a világban egy mély pont lesz, és nem egyetemes, mert Isten megígérte, hogy lesz vetés és aratás, de hogy katasztrófák vannak, ugye Jézus is erről beszélt Máté 24-ben is, hogy mennyi katasztrófa éri a földet. Nézzük meg a folytatást, hogy milyen tanácsot ad Isten az ilyen lelki hanyatló időszakokban. Így olvassuk, öltsetek gyászt és sírjatok ti papok, jajgassatok ti oltár szolgái, jöjjetek és hájatok gyászruhákban Istenem szolgái, mert megvonatott az étel és italáldozat Isteneteknek házától. Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jaj, ez a nap! Bizony, közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Hát nem szemünk láttára írtatotté ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából. El sem vettek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona. Mint nyoga barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a junyhájak is. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűzemésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait. Ugye nincs konkrét képünk arról, hogy milyen volt a helyzete a zsidó népnek így megélhetés szempontjából a babiloni fogság, a babiloniaiak ugye egymást követő három hódító hadjárata után, de ez utal rá, hogy nagyon nehéz lehetett a helyzet. Jézus idejében is nyilván voltak ilyen nehézségek, és Isten tanácsa az, hogy mit tegyünk a nehéz helyzetben. Kik a legfelelősebbek? Mi, akik itt állunk. És a gyülekezetek vezetői. Ezért mondja, öltsetek gyászt, és sírjatok ti papok, ti oltárszolgái. Szentejetek, böjtöt, hirdessetek gyűlést, és kiáltsatok az Úrhoz, és szólítsátok meg a föld minden lakosát. Isten számon kéri tőlünk. Ugye a pap az új szövetségben, Péter apostol levele alapján, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, az egyetemes papság elve alapján, mindnyájan, akik szövetséget kötünk Istennel, Krisztus által, Isten papjai vagyunk. És Isten arra hív bennünket, hogy könyörögjünk a megoldásért, a segítségért. Könyörögjünk az isteni áldásért, mert a megvonatott az azt jelzi, hogy Isten megadhatná, de nem teszi meg, mert az ember visszaél a kegyelemmel. Ez az üzenete ennek a szakasznak. Hogyha visszaélünk a kegyelemmel, az áldással, akkor Isten nem tudja bőven adni, mert az ember magabízóvá és könnyen bálványimádóvá válik. A teremtő helyett a teremtett dolgokat imádja. Aztán folytatja a második fejezetben, hogy fújjátok a kürtöt a Sionon. A Sion mindig az Isten hegye, de fújjál az Isten népének a jelképe. Divalgjatok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljö az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre. Előtte tűzemészt, utána lánglobog, előtte a föld olyan, mint az édenkertje, utána pedig kietlen pusztaság, meg sem menekülhet tőle semmi. Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok. Rohannak a hegyek tetején, mintha hadi szekerek robognának, mintha tarlót emésztő láng ropogna, amilyen az ütközetre kész hatalmas nép. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsápadt, száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok, mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat, egymást nem szorongatják, mindenik a maga útján halad, nékiruhannak a fegyvernek, és nem esik seb rajtuk. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj, reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket, és megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? Kedves gyülekezet, ugye elsődlegesen ugye a babiloniak hatalmas hódító hadjárata, ami mindent elsöprő volt. És azt mondja az ige, hogy másodszor is megvalósult Jeruzsálem pusztulása. Miről beszélt Jézus? Fussatok a hegyekre, Máté 24-ben. Tehát Jeruzsálem elpusztult a babiloniaiak által. A babiloniaiak nem terveztek három hadjáratot, csak egyet. utána fennhatóság alá kerültek, és fellázadtak ellene, és újra fellázadtak ellene, és lerombolták a jeruzsálemi templomot. Van-e újjákezdés, van-e újra építkezés? Ugye tudjuk jól, hogy amikor visszakerültek Babilonból, akkor igen. De mi a feltétel? Kik tudták újjáépíteni? Egy Ezrás, egy Nehémiás, egy Zorobábel, akik visszajöttek Babilonból, akik nem maradtak ott. Ugye aztán Eszter könyve beszél arról, hogy az ott maradottaknak milyen nehéz volt a helyzetük. Azt mondja az ige, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz volt ez az időszak, nem csak akkor, nem csak Jeruzsálem második pusztulásakor 70-ben, amikor a rómaiak végül csak elpusztították Jeruzsálemet, és csak elpusztították a jeruzsálemi templomot is, Titus akarata ellenére, és azt mondja, hogy kiállhatja ki azt. Kiállhatta ki azt 70-ben. Akik megfogadták Jézus szavát, hogy mikor látjátok, akkor fussatok a hegyekre. Az igaz hívők, a keresztények mind elmenekültek, mert tudták, hogy Isten most szabadulást ígért. Addig ott volt a feladatuk, de utána menniük kellett. És lesz egy végső kiállhatja ki azt. Ugye Jelenések könyve is ugyanezt a folyamatot írja le, és Jelenések könyve 6. fejezete azzal fejeződik be, ugye a 7. fejezet az elpecsételés, hogy és kiállhat meg az Úr előtt, az Úrnak nagy napja előtt. Kiállhat meg? Megállhatunk? Erre válaszol a folytatás. Mert az Isten mindent megtesz értünk. Ugye a szombatiskolában is erről beszéltünk, hogy az Isten annyira igyekszik megkönnyíteni a mi helyzetünket, hogy mi újra és újra odaszánjuk magunkat neki, mind teljesebben és kiteljesedően. Így folytatja, de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából, és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? Kedves gyülekezet, Isten elmondja, hogy valósulhat meg a megújulás. Azt mondja, térjetek meg hozzám. Máshol úgy fogalmaz a próféta, hogy Izrael, ha megtérsz, hozzám térj meg. A megtérés ezt jelenti. Közel húzódom az Istenhez. Az ő közelségére vágyódom. És azt mondja, ez nem, ne formai legyen. Ne azon gondolkozunk, hogy elég hosszú-e a szoknya, vagy valaki most megkérdezte tőlem, hogy nagyon nagy a fülcimpája, egy pici fülbevaló van benne, és így megkeresztelkedhetek. Mert ez úgy megtöri azt. Azt mondja, hozzám térjetek meg. A külső, a forma szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. És utána elmondja azt, amit Isten elmondott önmagáról Mózesnek is, hogy könyörülő, irgalmas az Úr, késedelmes a haragra. Emlékezünk, Péter apostol mit mond? Nem késik el az Úr, amint sokan késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr. A világért? Értünk. Mert nem akarja, hogy közülünk bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A megtérteknek megtérésre van szüksége. Mert hogy a megtérés az nem egy egyszeri alkalom, hanem egy kiteljesedő folyamat. És amikor ez a kiteljesedés lelassul, elmarad, vagy visszafele fordul, Isten azt mondja, hogy térjetek meg hozzám, teljes szívetek szerint. Hogy ne hagyjunk a szívünkben semmit, ami választóvonal lenne. Ugye gyűjtsétek össze a népet. Nem egyénileg csupán, hanem együttesen is, egymást segítve, támogatva. És a folytatás az gyönyörű. Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Kedves gyülekezet, a zsidó népnek nem kedvezhetett, majd csak a fogság után, Jeruzsálemnek kedvezhetett 70-ben? Sajnos nem, mert tovább folytatták a templomban a bárányáldozatot és a régi ritusokat, el nem fogadva Jézust megváltónak. És a világ végén könyörülhet a földnek? Sajnos nem, mert ezt a földet muszáj újjá teremteni, de mindig volt maradék. Akkor is, amikor visszajöttek a babiloni fogságból, a keresztények is, akik elhagyták Jeruzsálemet Jézus útmutatására. Nekünk nem Jeruzsálemet kell elhagyni, hanem a világot. Nem úgy, hogy kivonulunk a világból, hanem hogy nem engedjük meg, hogy a világ befészkelje magát a szívünkbe. A világiasság. És választőn válaszolt az Úr, és mondá az ő népének. Figyeljük meg, milyen gazdag az Isten válasza. Adok néktek gabonát, bort és olajat, hogy megelégedtek vele, és nem adlak többé titeket szidalomra a pogányok között. Az északi népet is elhűzöm tőletek, és puszta és sivatag vidékre vetem azt, elejét a keleti tengerbe, hátulját a nyugati tengerbe, bűze magasra száll, felszáll büdössége, mert nagy dolgokat cselekedett, negatív, ártó dolgokat. Ne félj te föld, örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr. Ne féljetek ti mezei vadak, mert zöldülnek a puszta virányai, mert a fa megtermi gyümölcsét, a füge és szőlő is kitárják gazdagságukat. Ti is Sionnak fiai örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban, és megtelnek a csűrök gabonával. Bőven öntik a sajtók, a mustot és az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár, a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincs más, és soha többé nem pironkodik az én népem. A Bibliának ez az egyik gyöngyszeme. Ahogy Isten ígéretet tesz arra, hogy ő hogy fogja megújítani az ő népét. Megvalósult ez amikor visszaköltöztek Babilonból. Ugye felépült a jeruzsálemi templom, nehézségek között, de felépítették, erősek voltak, kitartottak. Esdrás, Nehémiás, Zorobábel ott voltak, hogy végezzék az Úr munkáját. És ez hatással volt a környező népekre is. Ellenségesek lettek velük szemben, mert látták, hogy az Isten hatalmasan cselekszik. A gabona, a bor, az olaj, ott van a lelki táplálék, a bor, ugye Krisztus áldozatának az olaj, a Szentléleknek az ígéret. Azt mondja, ő válaszol az Isten, bőven ad, és nem adlak többé itt a szidalomra a pogányok között. És aztán ugyanúgy hanyatlott az Izrael népe. A 70-es év, amikor el kellett menekülniük, illetve Krisztus keresztáldozata után hatalmasan fejlődött az evangélium terjedése. És aztán jött az ellenségeskedés, jöttek a hanyatlások. De azt ígéri az ige, hogy lesz egy olyan idő, amikor soha többé nem pironkodik az én népem. És ez pedig már a végső időre vonatkozik. Amikor nem lesz több hanyatlás, mert Isten befejezi, lezárja a földi történelmet. És azt mondja, megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, nincs más. Megtelnek a gabonák, a csűrök gabonával, bőven lesz must és olaj. És ott van az ígéret, kipótolom néktek az esztendőket, amit tönkretett az ellenség. Vágyunk erre? Erre a megújulásra? Milyenek voltak a tanítványok pünkösd előtt? Péter ugye átkozódva, esküdözve megtagadta a mestert, a nagy Péter. Aztán féltek, elmenekültek, bizonytalanok voltak, és aztán jött a felkészülés a pünkösdre, amikor összegyűltek, ugye apostolok cselekedete első fejezet, a második fejezet pedig, hogy utána kivirágzott, és bátrak voltak, és bármit felvállaltak. Nem magunkra nézzünk, hanem a mi megváltónkra. A Szentlélek munkájára, mert így folytatja, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Csodajeleket mutatok az égen és földön, vér, tüzet, füstoszlopokat, a nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Azt mondja az ige, hogy a Szentlélek kiárasztásával Isten hatalmas, most már nem csak a lélek gyümölcseit, hanem a lelki ajándékokat adja. Ugye azt írja az ige, hogy a legnagyobb a prófétálás. Találunk párhuzamot Jelenések könyvével? Mi vonatkozik Isten népére? Ismét profétálnod kell néked. Nem új proféciát, hanem ami megiratott. Azt megérteni, képviselni, hirdetni. És mi a profécia? Mi a végső időre vonatkozó nagy profécia? Eljön Jézus. Igazságot tesz, igazságot szolgáltat. És erről szól a harmadik fejezet. Hát talán ezt már nem olvasom fel, csak idézem, hogy az igazságszolgáltatásról szól. A nagy egybegyűjtésről, a jó egybegyűjtéséről is, de a rossz egybegyűjtéséről is. És Isten megígérte, hogy az ítélet után, a megtisztulás, a megtisztítás után Isten örökké az ő népével lesz. De a Júda örökké megmarad, Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre. Mert kitisztíthatta Isten őket a vérükből, amelyből még ki nem tisztította. És a Sion lesz az Úr lakóhelye. Ugye a Sion a keresztáldozat helye, a megváltás helye, Jeruzsálem az Isten városa, ugye az Új Szövetség beszél a mennyei Jeruzsálemről, a mennyei városról, a mennyei templomról. A jó Isten segítsen bennünket, hogy olvasva, gondolkodva ezeken a bibliai ígéreteken magunk számára is vonjuk le a tanulságokat. Vizsgáljuk meg a törvényszerűségeket, vizsgáljuk meg önmagunkat a törvényszerűségek fényében, hol tartunk, és az Isten megújító kegyelme legyen velünk, és segítsen bennünket egyénileg is, és gyülekezetileg is. Amen.
Amen.